60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Egyik veszprémi szálló lépcsőházában valaki megszúrt egy nőt, majd elmenekült a helyszínről. A rendőrök a forró nyomon indult üldözés során beazonosították a női elkövetőt, és 3 órán belül elfogták. A 34 éves sértett életveszélyes állapotban van, életmentő műtétet hajtottak végre rajta. A késelő ellen emberölés kísérlete miatt folyik eljárás. Több tucat lőszert találtak egy szekrényben a Fonyódi Mátyás Király gimnáziumban, csütörtökön az intézményt egy időre kiürítették, tájékoztatta a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense az MTI-t. Vajda Eszter beszámolt arról, hogy az eset körülményeit a Fonyódi rendőrkapitányság bűnügyi osztálya vizsgálja. A gimnázium vezetősége az intézmény Facebook oldalán közölte, olyan eszközöket találtak az iskola épületéhez tartozó egyik raktárhelyiségben, amelyeket az 1970-es és az 1980-as években honvédelmi szakkör keretében használtak az iskola akkori tanulói. A hatóságok intézkedésének ideje alatt a gyermekeket biztonságba helyeztük a város sportcsarnokában, hangsúlyozták, megjegyezve, a gyermekek biztonsága nem volt és nincs is veszélyben. 50 napon belül iható lesz a vezetékes víz, a Parajdi bánya katasztrófa nyomán vízellátási gondokkal küzdő Maros megyei településeken. Miután az illetékesek csütörtökön elkezdték a sótalanító berendezések beszerelését, közölte a román vízügyi igazgatóság. A tájékoztatás szerint a Dicsőszentmártoni polgármesteri hivatal már csütörtökön elrendeli a munkálatok elkezdését a Maros megyei kisváros víztisztító állomásánál. A beszerelési munkálatok 50 napig tartanak, ezek befejeztével a térségben ismét iható lesz a vezetékes víz, írta a Facebook bejegyzésében a vízügyi hatóság. A közlemény szerint a napokban a Maros megyei önkormányzat is elrendeli a munkálatok megkezdését Küküllő Széplak és Gyulakuta víztisztító állomásainál, ahol szintén sótalanító berendezéseket szerelnek fel a Kisküküllőn érkező sós víz ihatóvátételéhez. A berendezések ugyanakkor csak rövid távú, ideiglenes megoldást jelentenek a Parajdi sóbánya katasztrófája nyomán sóval szennyezett Kisküküllő mentén lévő települések vízellátására. Az összeomlás szélére kerültek a már egyébként is rendkívül túlterhelt kórházak a gázai övezetben, figyelmeztetett csütörtökön az Exxon közzétett bejegyzésében Tedros Adhanom Ghebreyesus, az egészségügyi világszervezet főigazgatója, aki egyúttal az embertelen körülmények azonnali felszámolására és tűzszünetre szólított fel. Az izraeli hadsereg átfogó művelete közepette a sebesültek és a fogyatékossággal élő emberek nem tudnak biztonságos helyre átköltözni, ami veszélybe sodorja az életüket. Az izraeli evakuációs parancsok következtében az embereknek újra menekülniük kell, traumatizált családok kényszerülnek arra, hogy emberhez méltatlan módon egyre szűkülő területen zsúfolódjanak össze, írta a főigazgató. Ghebreyesus kitért arra is, hogy a kórházak működése az összeomlás szélére került, és az egyre fokozódó erőszak miatt a WHO nem tudja célba juttatni az életmentéshez szükséges szállítmányokat. Az idei augusztus volt az eddigi legszárazabb hónap Európában és a földközi tenger térségében a feljegyzések 2012-es kezdete óta, közölte az Európai Unió Aszály Megfigyelő Intézete friss elemzésében, amelyet a The Brussels Times című angol nyelvű brüsszeli hírportál ismertetett. Az elemzés szerint, amíg tavaly augusztusban Európa és a földközi tenger térségének 36%-át sújtotta aszály, addig idén májusban már 52%-át, augusztusban pedig 53%-át. Ez 23%-kal magasabb, mint a 2012 és 2024 között minden év augusztusában mért 30,1%-os átlag, emelték ki. Idén a tagországok minden hónapban az asszály mértékének új rekordjait jelentették, jegyezték meg. Az elemzésből kiderül, hogy az asszály idén augusztusban Kelet-Európát és a Balkánt sújtotta a leginkább. Bulgária, Koszovó, Szerbia és Észak-Macedónia 90%-os vagy annál magasabb asszályszintről számolt be. Szerbiában a talaj 61%-át a legmagasabb riasztási szintűnek minősítették, emelték ki. Végül a várható időjárásról. Holnap napos időben lesz részünk, csak kevés helyen zavarhatják időnként felhők a napsütést, csapadék nem várható. Általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. Reggel helyenként peres, ködös lehet az idő, kora reggel 7 és 14, délután 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát halljátok.
Hangolódjunk együtt!
Kedves hallgatóink! A következő percekben a Szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium és Technikum 2024. április 28-ai iskola rádiós műsorának ismétlését hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium és Technikum műsorát hallhatják az elkövetkezendő percekben. Műsorunk témáját és aktualitását adja a szerencsen épülő római katolikus óvoda, a 2023-24-es tanévben felújított műfüves focipálya átadása, a pénteki napon megrendezett bocskai nap, a holokauszt emléknap, valamint Munkás Szent József ünnepe.
A továbbiakban interjúkat hallhatnak iskolánk igazgatónőjével, Gasperné Tilman Edinával, iskolánk tanárával, Endrész Tamással és iskolánk diákjával, Török Alexel. Részletet olvas Kavasánszki Dorottya. Énekelni fog Takács Viktória és Plaszkó Kamilla. Gitáron játszik Mezősi Ákos és Nahaj Péter. Zongorán kísér Gasperné Tilman Edina. A diákok felkészített tanára Gasperné Tilman Edina és Nahaj Péter. A műsor felvette és készítette Zsigri Amanda tanárnő.
Én Smosna Ferenc vagyok.
Én pedig Gasper Tamás.
Üdvözöljük a rádió hallgatóit!
Április 11-én került átadásra iskolánk felújított műfüves focipályája, mely az Egri főegyházmegye és a szülők támogatásával valósult meg. Az avató mérkőzés az első dr. Vitányi Béla emléktorna keretében került megrendezésre, ezzel is emléket állítva iskolánk egykori kiváló pedagógusának. A nyitó mérkőzés a tanári csapat játszotta Vitányi tanár úr régi sportbarátaival. Ezt követően az iskola tanulói is pályára léptek egy rövid mérkőzés erejéig. Gimnáziumunk tanárát Endrész Tamást kérdezzük a műfüves pálya felújításának munkálatairól és az emléktornáról.
Nagy örömünkre szolgál, hogy iskolánk kültéri műfüves focipályáját 22 év után sikerült felújítani. A korábbi pálya eléggé elhasználódott az évek alatt, és nagyon ráfért már egy restaurálás. Idén az Egri Főegyház megye és az iskola saját bevételeiből sikerült a felújítást elvégezni egy kivitelező céggel, illetve a védőhálók felszerelésében a tűzoltók voltak segítségünkre. A műfős pályát a dr. Vitányi Béla emléktornán adtuk át, hiszen egykori pedagógusunknak szeretnünk volna ezzel emléket állítani, aki iskolánkban hosszú éveken keresztül dolgozott, mint testnevelés földrajztakos tanár, illetve igazgatóhelyettes is volt. Kötődött szorosan a sporthoz, iskolánkban nagyon sok tanulóval szeretette meg a sportot, és a mérkőzések jó hangulatú, barátságos mérkőzések voltak, hiszen tanár úr egykori barátai, az egykori kollégái ellen játszottak, illetve azt követően egy rövid vendéglátás volt, ami alatt régi történeteket idéztünk fel tanár úrról, szófordulatait idéztük fel, és egy jó hangulatú beszélgetés zajlott.
Köszönjük a választ tanár úrnak!
A hagyományőrző bocskai nap április 26-án került megrendezésre iskolánkban. A 11. évfolyamos osztályok kampányfilmet készítettek. A bocskai és diákok és tanárok érdeklődve nézték az alkotásokat az aulában a kivetítőn. A nap további részében a tanulók különböző egyéni és csapatversenyeken vehettek részt. Hagyományaikhoz híven a 10. évfolyamos diákok megnyitották büféiket, sok-sok finomságot kínálva. Végzős bállal zártuk a napot, amelyen nem csak a végzős diákok, hanem a többi évfolyam is részt vehetett. Az eseményt Gasperné Tilman Edina igazgatónő nyitotta meg, mint a diákai kormányzat tagjai Plaszkó Bálint és Török Alex köszöntötték társaikat. Kiemelték, hogy az este a diákokról szól, és reményüket fejezték ki, hogy a vidámság és a jó hangulat jellemzi majd a programot. Ünnepi gondolataikban hálájukat fejezték ki a diákoknak, a pedagógusoknak, akik segítették az est megvalósítását. A tanulók egy vidám és szórakoztató estét töltettek együtt, és természetesen tombolával is készültek a szervezők.
Iskolánk diákját, Török Alexet kérdezzük a bocskai nap és a végzős bál előkészületeiről.
A bocskai nap és a végzős bál megszervezésemben is kivettem a részemet. A diákok részéről főszervező voltam. Engem kért meg a vezetőség, hogy próbáljak meg egy olyan programtervet összeállítani, ami a diákok és a tanárok számára is szórakoztató lehet. Legelső lépésként összegyűjtöttük a lehetséges programokat, amit megszavaztattunk a vezetőséggel. A diákok háromféle program közül választhattak. Röplabda, foci és pingpong. Ezt követően ügyességi csapatversenyen vehettek részt a tanulók. Osztályonként 2-2 fővel. A végzős bálon engem ért a megtiszteltetés is, hogy az egyik műsorvezető legyek. Nagyon ültem a felkérésnek, és jól éreztem magam ebben a szerepben.
Köszönjük a válaszodat!
A Magyar Katolikus Egyház országos óvodafejlesztési program keretei között több településen tudtak óvodafejlesztéseket és építéseket kezdeményezni. Szerencsén egy 4 csoportos intézmény készül. A munkálatok jelenleg még folyamatban vannak, de már egyre jobban kirajzolódik a megálmodott óvoda épülete, amely már akár szeptemberben megnyithatja kapuit. Üdvözöljük, igazgatóasszony! Kérem, meséljen nekünk az óvoda épületét érintő munkálatokról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy örömmel számolok be az óvodával kapcsolatos fejlesztésekről, illetve az építkezésnek a folyamatáról, hiszen az egyik szívem csücske ez a terület. Nem volt nehéz döntés, amikor évekkel ezelőtt érsek úr az igazgatói értekezleten föltette azt a kérdést, hogy melyik településen, melyik intézményvezető, melyik helyi plébános az, aki úgy gondolja, hogy lenne létjogosultsága annak, hogy a Római Katolikus Egyház, az Egri Főegyház megye azon a településen, az óvodafejlesztési program keretében óvodát építessen, és így a legkisebbek számára is elkezdhessen a katolikus értékek szerinti nevelés. És akkor még Kocsis Sándor plébános atya volt Szerencsen, és ugye működött a Bolyai János Katolikus Általános Iskola, illetve a Bocska István Katolikus Gimnázium és Technikum. És nyilván a beszélgetések során arra jutottunk, hogy ahol két szinten zajlik már katolikus nevelés, oktatás a városban, ugye alapfokon és középfokon, ott nagyon is van létjogosultsága annak, hogy ezt egészen picikéknél is, óvodáskorúaknál is el lehetne kezdeni. Tehát ez volt az a kezdet, amikor megszületett a gondolat, és érsek úr, illetve munkatársainak a döntése alapján Szerencs városát is kiválasztották az egyik újonnan épülő óvodának a helyszínéül. Évekkel ezelőtt elkezdődött a beruházás, a városnak a főépítésze Salamin Ferenc, aki éppen most a nemzeti ünnep alkalmával kapott Kossuth díjat az eddigi tervező munkásságáért. Ő tervezte meg az óvodának az épületét, és hát egy csodálatos épületet álmodott meg. Ugye a régi római katolikus plébánia épületét bővítve egy közel 1000 négyzetméteres, négy csoportos óvoda épületet tervezett meg, nagyon odafigyelve arra a környezetre, ahol ezt elhelyezte, hiszen a város szívében vagyunk, a Rákóczi vár szomszédságában, a Várkert szomszédságában, mellettünk a Kisboldogasszony templom, egy gyönyörű szép környezet, és mindezt figyelembe véve alkotta meg magát az épületet. Elkezdődött az építkezés, és hát most éppen egyébként onnan jöttem vissza ide az iskolába, és hát nagy örömmel látom minden egyes alkalommal, amikor odaérkezek, hogy jelentős változások vannak. Azért viszonylag sűrűn járok, de nagyon sokan dolgoznak azon, hogy az épület minél hamarabb, most már úgy gondolom, hogy heteken belül elkészüljön. Egy négy csoportos óvodáról van szó, amely 100 kisgyermek befogadására lesz alkalmas, és a csoportszobákon kívül egy gyönyörű, tágas aula, sószoba, szülői fogadó, logopédiai foglalkoztató, fejlesztő helyiség, egy nagyon tágas, világos tornaszoba, ami várja gyerekeket, illetve meggyőzi az érdeklődő szülőket arról, hogy egy ilyen csodálatos óvodába érdemes iratni és járatni a gyermeküket. Rengeteg fával dolgozott a tervező, ugye valószínűleg sokan nem tudják, hogy ő Makovec tanítvány, és az ő rá jellemző tervezési technikában nagyon nagy szerepet kap a természetes anyag, a fa, és ebben az épületben is gyönyörű fa szerkezetek látszanak. A csoportszobákban is, illetve az aulá mennyezetének oldalfalának a borítása, az fából készül, és így természetközeli, gyermekbarát. Úgy gondolom, hogy maga a négy csoportos óvoda, ha nem is a kezdetekben, de nagyon hamar meg fog telni, hiszen már most azon dolgozunk, hogy nyilván a szakmai programot is összeállítsuk, mert az, hogy azok a munkások, akik ott dolgoznak, egy nagyon odafigyelő és lelkiismeretes munkát végző építésvezető mellett, és burkolnak és csempéznek, és a világító testeket szerelik fel. Amellett nyilván fontos, hogy a szakmai munkát és a közös gondolkodást óvónőkkel is elkezdjük időben, hiszen azokat a gyerekeket, amikor fogadjuk, akkor számukra olyan fejlesztési, fejlődési lehetőségeket kell biztosítani, amely figyelembe veszi az ő igényeiket, ami az életkoruknak megfelelő. Úgyhogy éppen ezért már a szakmai munka elkezdődött, és természetesen a jelenkor igényeit figyelembe véve nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy minden egyes területen fejlesztést tudjunk biztosítani a gyerekeknek. Ehhez meg vannak a megfelelő szakembereink, nagy hangsúlyt fektetünk a mozgásra, a mozgásfejlesztésre, a nyelvre, ezen kívül nagyon fejlesztő hatása van egész picikortól, meg később is a zenének. Szeretnénk a mozgáson belül a táncot, a gondolkodási műveletek fejlesztésére, a sakkot, a legót konkrét tematikával, koncepcióval felépítve a gyerekekkel megszerettetni és foglalkoztatni őket. Nagyon szépen gyűlnek a szándéknyilatkozatok, hát azt kell, hogy mondjam, hogy igazából még nagy reklám nem volt a szülők körében, illetve a városban, hogy indulunk és hamarosan indulunk, mert igen, nagy apparátus dolgozik azon, hogy az indulásunk az a közeljövőben megvalósulhasson. Nyilván tudjuk, hogyha elkészül az épület, és elkészül az óvoda, udvar, a kert és a játékokkal együtt, akkor még egy engedélyeztetési folyamat előtt állunk, és nagyon sok hatóság, akinek ki kell vonulni a helyszínre, és rá kell tenni a pecsétet arra a papírra, hogy az óvoda elindulhasson. De valójában nagy reklámot még nem szerveztünk e köré, az indulás köré, és emellett mégis azt mondom, hogy mind a plébániáról, mind az iskolákból a szándéknyilatkozatokat elviszik, a szülők kitöltik és hozzák vissza, úgyhogy nagyon szépen gyűlnek a szándéknyilatkozatok. És úgy gondolom, hogy a szakemberek is, akik ott a gyerekekkel fognak foglalkozni, bőséges létszámmal adtak be önéletrajzot, úgyhogy nem lesz egyszerű döntés, hiszen 60 fölött van azoknak az önéletrajzoknak a száma, amely hozzánk beérkezett. Ebben természetesen nem csak óvónénik, hanem dajkák is, gyógypedagógiai asszisztens, pedagógiai asszisztens és technikai dolgozóként jelentkező is van, de úgy gondolom, hogy igen sok lehetőségünk lesz arra, hogy beszélgessünk azokkal, akik a mi csapatunkban szeretnének dolgozni, és együttműködni, hogy a kicsi gyerekeket katolikus értékrend szerint tudjuk fejleszteni.
Köszönjük a tartalmas választ igazgatónőnek!
Áldott legyen a szív, mely hordozott, és áldott legyen a kéz, mely felnevelt. Legyen áldott eddigi utad, és áldott legyen az egész életed. Legyen áldott benned a fény, hogy másoknak is fénye lehessen. Legyen áldott a nap sugara, és melegítse fel a szívedet, hogy lehess enyhet adó forrás a szeretetedre szomjazóknak, és legyen áldott támasz karod a segítségre szorulóknak. Legyen áldott gyógyír szavad minden hozzád fordulónak, legyen áldást hozó kezed azoknak, akik érte nyúlnak. Áldott legyen a mosolyod, légy vigasz a szenvedőknek, légy te áldott találkozás minden téged keresőnek. Legyen áldott immár minden hibád, bűnöd, vétked. Hiszen ki megbocsátja, végtelenül szeret téged. Őrizzen hát ez az áldás fájdalomban, szenvedésben, örömödben, bánatodban, bűnök közti kísértésben. Őrizze meg tisztaságod, őrizze meg kedvességed, őrizze meg önmagadnak és a téged szeretőknek.
2004 óta minden év április 16-án a holokauszt magyarországi áldozataira emlékezünk. A II. Világháborús német megszállást követően 825 000 magyar zsidónak tiltották meg lakóhelyük elhagyását, majd 1944-ben ezen a napon kezdődött meg gettóba kényszerítésük. Az ezt követő hónapok során több mint 400 000 zsidót zártak gyűjtőtáborokba. Az embertelen körülmények közé kényszerített honfitársainkat a magyarországi gyűjtőhelyekről náci koncentrációs táborokba deportálták, ahol a munkaképesnek ítélteket rabszolgaként dolgoztatták, többségüket gázkamrában vagy golyó által kivégezték. A holokausznak 550-600 ezer magyar zsidó esett áldozatul. Iskolánkban április 19-én emlékeztünk meg a holokauszt áldozatairól, akik embertelen körülmények között vesztették életüket a koncentrációs táborokban.
Magyar Zoli, mindig lesett Dániel, mikor jött a nagy Zoli. Zoli volt a rámenő szájhős, és legnagyobb riválisa. Dani volt az osztály első, csak tornából volt hármasa. Csúfolták is sokan a srácok, tudták, hogy jó ember, de Dani Jani neve kicsit más volt. Úgy hívták, hogy Rózember, ha vonatok indulna, ha jó napok elmúlna, rideg helyeken száguldva ájultan. Akárhova visz lesz új nap, a gonosz oda már nem nyúlhat, a szíved gyertya, mit elfújnak, de megfullad. Eljöttek a kegyetlen évek, a házmesterné mindenkit feldobott. Egy nagy lakásra volt szüksége, és Dani nagyapja csak hallgatott. Azt mondta, bisz hundert und zwanzi, és kölyökösen pislogott. Végül így szólt, fel kell vennünk most a serif csillagot. Elvitték a fűszeres golstejt, a zenetanár Kleiman úr. A házban ő volt a legjobb fej, és Weiss a legrégibb lakó. Két lányát Katót Lizát, az irodalmát Kardos Ernőt, pedig ő katolizál. Ha vonatok indulnak, ha jó napok elmúlnak, rideg helyeken száguldva ájultan. Akárhova visz lesz új nap, a gonosz oda már nem nyúl.
Május 1-e Szent József a munkás liturgikus emléknapja egyházunkban. Az emléknapot 12. Pius pápa vezette be 1955. május 1-én. József a boldogságos szűzjegyese, a megváltó nevelőapja, foglalkozását tekintve ács volt, egyszerű kétkezi munkás. Ezért tekintünk rá úgy, mint a munkások védőszentjére. Emellett az ácsok, a favágók, az asztalosok, a kézművesek, a keresztény házasságok és családok, az üldözöttek és a jó halál, valamint a katolikus egyház patrónusa. Életéről hosszabban csak a két gyermekség történet szól Máté és Lukács evangéliumában. Eszerint József Názáretben lakott, Dávid házából és nemzetségéből származott. A fiatal szintén dávidi származású Mária jegyese lett. Mindkét evangélium úgy mutatja be Józsefet, mint aki az apa helyén áll a megváltó életében. Lukács többször nevezi őt Jézus atyának. Az Úr József mellett dolgozott, megtanulta tőle az ácsmesterséget. Szent József a mindennapok hallgatag szentje. Nem hagyott nekünk hátra semmilyen bölcsességet. Csendben, hallgatva élte le életét a megváltó mellett. A hagyomány úgy tartja, hogy hűségért és hallgatásáért cserébe a legnagyobb ajándékot kapta. Ahogy életében, úgy halálakor is jelen voltak Jézus és Mária. Egyetlen ember sem halt meg olyan szépen, hogy szemei előtt voltak Isten és az ő anyja.
Részlet II. János Pál pápa apostoli pusztításából. Amiként a názáreti család az üdvösség és szentség rendjében az emberi családok példaképe, hasonlóképpen elmondhatjuk ezt Jézus munkájáról is, melyet József az ács oldalán végzett. Korunkban az egyház azzal kívánta kiemelni ennek a jelentőségét, hogy május hónap első napjára helyeztem Munkás Szent József liturgikus emléknapját. Az evangéliumban nagy becsületnek örvend az emberi munka, különösen, ha azt kézzel végezték.
Május 1-én ünnepeljük azokat a milliókat, akik csendben, a háttérben meghúzódva, a munkafáradtságét hordozva élik mindennapjukat. Dolgoznak családjaikért, a jobb jövőbe vetett hitükért. A sok Szent Józsefes lelkületű édesanyákért és édesapákért kell köszönetet mondani az ünnepen. Lépjünk oda hozzájuk, és öleljük át őket, mert sokat jelentenek számunkra, még ha ritkán is mondjuk el nekik.
Szent József a példaképe azoknak, az alázatosoknak, akiket a kereszténység nagy célokra rendel. Ő annak a bizonyítéka, hogy nincs szükség rendkívüli dolgokra ahhoz, hogy az emberek Krisztus jó és hiteles követői legyenek. Csak általános, emberi, egyszerű, de igaz és hiteles erények szükségesek. Fogalmazott az ünnep kapcsán 6. Pál a Párbeszéd című írásában 1969. március 19-én.
A Szerencsi Bocska István Katolikus Gimnázium és Technikum műsorát hallhatták. Köszönjük, hogy meghallgattak minket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium és Technikum 2024. április 28-ai iskola rádiós műsorának ismétlését hallhatták. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Kónya Éva.
A Hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát hallottátok. Tartsatok velünk jövő héten is!
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, Hitvalló című műsorunkban a 2008. január 23-ai adás ismétlését hallják, melyben Nagy Krisztián atya beszélget fiatalokkal az erekje tiszteletről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntök mindenkit Hitvalló műsorban, ahol fiatalokkal beszélgetünk erkölcstani kérdésekről. Múlt alkalommal beszéltünk arról, hogy az erkölcsiségünk alapja az, hogy tudjuk követni Krisztust, aki személyesen mutatta meg, milyenné kell válni az embernek. A mai alkalommal pedig beszélgetünk olyan dolgokról, amik közelebb visznek minket Istenhez, bizonyos tárgyi dolgok, amelyeket szemlélve vagy tisztelve közelebb kerülhetünk Istenhez, itt ugye gondolok az erekéig tiszteletére, és hát ugye az ezzel kapcsolatos visszaélésekre is, ugye, a babonára és a bálványok imádására, amelyek ugye eltávolítanak bennünket az Istentől és a helyes iránytól. Na hát először is akkor egy imádsággal kezdjük együttlétünket. Az Atya, Fiú és a Szent Lélek nevében. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a Te neved, jöjjön a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hát akkor... Láttuk azt, hogy Krisztus, aki személyes példával jár előttünk, nagyon jó mintát tud mutatni a mi életünkre, hogy hogyan kell élnünk. Ugye egy személyes minta, hát honnan ismerhetjük meg Krisztusnak az életét?
Bibliából.
Bibliából, és ott is Ugye persze az egész Biblia Krisztus központú, az új szövetség fényében, de különösen mik tárják elénk Jézusnak azt az életét, amit nekünk feltétlenül követni kell. A Bibliának melyik része?
Evangéliumok.
Az evangéliumok, és persze még az új szövetség íratok is. Tehát elsősorban akkor leszögezhetjük azt, hogy a személyes Krisztus követésében nekünk elsősorban nagy segítségünkre a Szentírás van. Sőt, én azt most ki is merem jelenteni, nem feltétlenül akarok én most teológiai tanítást adni, hogy a legfőbb irányító a mi életünkben, ami kézzel fogható és tapasztalható, olvasható és hallható, ez a Szentírás. Persze ez a Szentírás az egyház közösségében keletkezett, és az egyház közösségének íródott, éppen ezért a Szentírásnak az értelmezését és a Szentírásnak a megtartását kik segítik akkor? Az egyháznak a tagjai, különösen ugye az egyházi, mondhatnánk így csúnya szóval, hogy vezetők, ugye a püspökök, és ugye hát velük egységben az egész hívő keresztény nép, tehát ők segítenek bennünket ahhoz, hogy ezt az élő Krisztust megismerjük, és ezt az élő Krisztust követni tudjuk. Azt hiszem, hogy erről nem is nagyon kell beszélnünk a mai alkalommal többet, mert ez szerintem egyértelmű, és még itt idén ebben a Szentírás évében erről nagyon-nagyon sokszor lesz még szó. Úgyhogy ezt a témakört egy kicsit ugorjuk is, és térjünk rá olyan dolgokra, amik már közvetlen közelünkben vannak, amiket mi még jobban megtapinthatunk, még jobban érzékelhetünk, amik segítik keresztény életünket. Hát ugye egyik ezek között példaképek, szentek. Ugye miért nevezzük szenteket példaképnek? Ki tud erre válaszolni? Kata?
Talán azért, mert az életükkel példát mutattak nekünk.
Így van. Példát mutatok arra, hogy hogyan tudjuk Krisztust mind jobban követni. És ezért nagyon-nagyon fontos az egyház közösségében a szentírás, a liturgia és az imádságok után a szenteknek a tisztelete. Kit tisztelünk a szentek közül a legjobban?
Máriát.
Igen, a boldogságos Szűz Máriát. Ugye itt is van azért rangsor. Utána kit tisztelünk a legjobban?
József.
Szent József, ugye? Szenteket hogy tudjuk csoportosítani? Milyen szenteket ismerünk? Ugye vannak angyalok, aztán...
Apostolok.
Apostolok, aztán kik vannak még?
Vértanúk.
Vértanúk. Vannak ugye akkor egyházi méltóságú papok, püspökök, pápák, és legtöbb viszont hívő. Szerzetesek és világi hívők vannak, akik valamilyen módon tanúsítják életükben a Krisztushoz tartozást. Eddig olyanokról beszélgettünk, hogy szentírás, akkor a liturgia, imádság, a szentek, mint példaképek. De ezek is még azért valahol távol vannak tőlünk, igazából nem nagyon találkoztunk szenttel ugye életünkben, mert ugye ennek is megvannak a kritériumai, hogy szenti azért olyanokat lehet avatni, akik már meghaltak, és bizonyos időnek is el kell telni a szenti avatásukig, haláluktól. Tehát igazából mi közvetlenül annyira nem tapasztaljuk az ő életüket jelen életünkben. Ugye persze második János Pál pápát, meg Teréz anyát még azért ti is ismertétek, mert még bármennyire is fiatalok vagytok, de azért ez azért a közelmúltnak a nagy alakjai ők, akik szent életet élnek, tehát ők rújuk azért majd valószínűsíthető, hogy mint szenteket köszönhetjük majd néhány évtized múlva. De vannak más egyéb segítő eszközeink is. És itt most szeretnék kitérni ugye az olyan dolgokra, ami sokszor a fiatalokban kérdéseket vet fel, mert ez annyira nem vet fel kérdéseket, hogy szentírás, szentmisére járás, jó, persze a lustaságból azért jönnek a kérdések, hogy miért kell minden vasárnap templomba járni, de most nem is ez a legfontosabb kérdés, hanem hogy azok, amik bennünket Istenhez vezetnek, amik Istenről tanúskodnak, olyan tárgyi dolgok, ezek az
erekjék.
Mondjuk így van, az erekjék. Tehát, hogyha példákat akarom mondani, hogy ilyenek az erekjék, akkor ugye vannak, fel tudjunk vetni kérdéseket, hogy hát bemegyünk a templomainkba, csak úgy csendben imádkozni, mi vesz ott körül minket?
Szobor.
Szobor.
Festmény.
Festmények, képek, ugye? És ezek is azért, ott feltesszük a kérdést, hogy ez nekünk lényeges, ezek a dolgok, ugye? Hogy vajon ez Ez most bennünket segít Istenhez, vagy ezek tanúskodnak Istenről, vagy átvesznek ilyen szerepet, átveszik Istennek a szerepét, ugye? Hát erről beszélgessünk, hogy mindezeket helyesen értsük, és helyesen foglalkozzunk velük. Ugye első pontunkban akkor beszélünk az erekjékről. Mik azok az erekjék?
A szentektől hátrahagyott tárgyak, vagy testrészek, koponyák, vagy bármilyen csontok.
És ti hogy viszonyultok ehhez a kérdéshez, az erekjékhez? Kata, neked mi a véleményed az erekjékről?
Úgy vagyok vele, hogy én hiszek velünk, de én úgy gondolom, hogy itt a környezetemben is, meg úgy alapból is van, aki ezt így nem hiszi el.
Hogy ezek...
Hát, hogy ezek így ilyen valósak, uh-huh. meg szentektől valók.
Uh-huh. Na mondjuk ez nem kérdés, mert sokszor tehát felbontják a sírt, ott van, szétdarabolják. De most egy kicsit egyébként a mi világunktól ez már teljesen távol van, mert én bevallom őszintén, hogy én úgy vagyok az erekékkel, hogy hát ha embert eltemettünk, akkor maradjon egybe. Én ezt a szétbontását nem nagyon tudom értékelni, mert volt itt a Szent Teréz erekje, emlékeztek rá, itt jött végig, mi egyházmegyénkben is volt. Vagy azt úgy még azt tudom is értékelni, hogyha körbe hordoznák mondjuk a világban a szenteknek a komplett erekjét, és akkor úgy szemlénénk, ugye nem az erekint nem azt szemléljük, hanem igazából azt az életet, amelyet az a valaki élt, akikhez ezek a csontok tartoznak, ugye? Mert ez sokszor a tévedés és a fiatalokat is ezt szokta sokszor megzavarni, hogy most ezek valami mágikus tárgyak? Valami varázserő kapcsolódik ezekhez? Ugye hát annyi szent keresztfa erekje van, hogyha ezeket mind összeraknánk, ami a világon van, nem tudom mekkora keresztfát tudnánk belőle összerakni, de hatalmas nagyot. De ugye ez a lényeges? A csont, meg a fa szálkái, meg a szögek, amiket megtartanak, ugye? Ezek a fontosak?
Nem.
Nem ezek a fontosak, hanem az a fontos, amit jelölnek, ugye? És ezek mit jelölnek mindig? Tehát mindig valami túra mutatnak rá az erkölcsös életre, a szentek erekének a tiszteletében, ugye? Az erkölcsös életre mutatnak rá. A hitünkre mutatnak rá, és a hitünknek a tárgyára, aki nem más, mint az
Isten.
Isten.
Hazánk. időn csodán. Tengjünk át a dalt, szóljon szívünkből az ének, reményünk a múlt, Krisztus a holnapunk, itt a föld, a nép, hálát mondunk mindezért. Éltető fényedre vár idős hazánk. Zengjük át a dal, szóljon szívünkből az ének, reményünk a múlt, Krisztus a holnapunk, itt a föld, a nép, hálát mondunk mindezért.
Az ereklye tiszteleteknek tehát kifejezetten csak az a lényege, hogy ráirányítsák a figyelmünket. Tehát a csontoknak, meg a különböző tárgyaknak nincsen semmi mágikus hatása. Akik viszont ennek mágikus hatást tartanak, azokat hogy hívjuk, akik bizonyos tárgyakat bálványimádónak hívnak. Visszatérünk arra, hogy bemegyünk a templomainkba, és ott vannak a szobrok, és ott vannak a festmények. És biztos láttatok már, hogy a Mária szobor környékén tele van virággal a Mária szobor, a Jézus szíve szobornál nincsen legfeljebb csak 200 hegfű, meg az oltáron is azért még el van helyezve szép csokor, de úgy lehet látni az, hogy bizonyos szobroknál úgy búrjánzik ott a virágözön. Úgy általában Mária szobroknál szokott lenni. És egyszer egy Hegyalja fesztiválon voltam, és egy fiatal ember odajött hozzám, aki mondta, hogy ő tulajdonképpen minisztrált, meg katolikus volt, de mikor egy ilyet látott, akkor ő neki minden baja lett, mert hogy hát Jézus senki, csak Mária, és akkor hát ő az Isten, őt tekintjük Istennek, és akkor hát rosszul lett ettől az egésztől, és onnantól fogva, hogy katolikus templomba besetette a lábát, mert ő is rosszul fogta fel az embereknek ezt a tiszteletét, hogy most nem tudta megkülönböztetni, mi a bálványimádás, és mi a tiszteletnek a jele, meg hogy az emberi lelkületnek a kifejezés, hogy mit fejezünk ki az egyházban, például ezekkel a tiszteletekkel. Ugyanis ez a srác azóta nem jelent meg katolikus templomba. Nekem egy másfél órás beszélgetésembe telt, mire megmagyaráztam neki, hogy itt szó sincs bálványimádásról.
Mi valójában nem a bálványokat vagy a szobrokat imádjuk, hanem ezek segítenek minket, hogy az Istenhez elérjünk. Tehát valójában nem a szoborhoz, hanem a Szenthez imádkozunk.
Igen, és hát nem is a Szenthez, hanem Szentet kérve imádkozunk. Járjunk közben Isten. Tehát tulajdonképpen Istenhez imádkozunk. Tehát amikor mi megszólítjuk azt, hogy ó, boldogságos Szűz Mária, akkor mi tulajdonképpen, amikor őt megszólítjuk, tulajdonképpen általa az Isten szólítjuk meg. És különösen azért nagyon-nagyon fontos a Mária tisztelet nálunk az egyházban, mert ő olyan módon valósította meg a tökéletes Krisztus követést, meg a Krisztussal egyesített életet, hogy ő végig ember volt. És ő volt az egyetlen, aki bűn nélkül volt. És ezért áll hozzánk annyira nagyon közel, és az egyház ezért veszik olyan nagy tisztelettel körül, és ezért mennek oda sok-sok virággal, meg ezért imádkozzuk a rózsafűzér imádságokat, hogy naponta többször is elmondjuk az Üdvözlégy Máriát, mert tulajdonképpen érezzük azt, hogy Mária az, aki nagyon-nagyon közel áll hozzánk, hiszen ember volt teljesen, mert Jézus azért Isten is volt, igaz, Lacika?
Igen.
Tehát neki azért mégiscsak könnyű volt jónak lenni. De Mária, ugye ő egy igazi ember volt, aki Krisztus érdemeiért persze megőrződött a bűn minden szennyétől, és ugye ő anya volt, ugye, és ez az anyai szív, ez nagyon-nagyon fontos, aki szeret, feltétel nélkül szeret, ugye anyukánk nem kérdezi meg azt, hogy vagy nem úgy szeret bennünket, hogy most neki éppen van-e kedve szeretni minket, vagy nincsen. Ugye akkor is szeret bennünket, mikor rosszak vagyunk. Amikor megbüntet bennünket, azért büntet meg, mert szeret. Ugye? Tehát nem azért, mert nem szeret minket. De nagyon-nagyon fontos az, hogy lássuk ezt tisztán, hogy a szobraink és a képeink előtt való imádság nem a képnek, ahogy nagyon helyesen mondtad, Levente, Nem a képnek is, nem a szobornak vagy, hanem azt, amit ábrázol, ezért a megtapasztalható világon túli valóságnak. De akkor kérdezhetnénk, hogy akkor mi értelme a szobroknak, meg a festményeknek? Jó kérdés, igaz? Mi értelme a szobroknak, meg a festményeknek? Na, a fiatalok azért megkérdezik ezt, hogy jó, oké, mögé imádkozom, de akkor majd minek? Fontos, mert amikor a templomba járásról vesznek fel, hogy hát én szeretem az Istent, akkor minek? És én nem tartom fontosnak, hogy templomba járjak, mert otthon is tudom imádni az Istent, hogyha nem látom meg, nincsen szentségileg jelen a Jézus, én akkor is tudom Jézus szeretni, akkor mi értelme templomba járni? Ugye? Hasonló a kérdés itt is. Minek a szobor, minek a festmény? Hát én úgy is tudok imádkozni az Istenhez. Milyen az ember? Amit meg tudunk fogni, amit meg tudunk kóstolni, amit bele tudunk harapni, az a miénk. Tehát ezért fontos, hogy valahol ezeket ugye ábrázoljuk. Mi a babona? Mit tudtok róla?
Az egy olyan dolog, hogy emberek isteni erőt nyilvánítanak tárgyaknak, amit Isten nem adott meg azoknak a tárgyaknak, és az a babona ez ott van, ahol vagy eltűnt a hit, vagy pedig már nagyon gyenge.
Igen, és ez csak a tárgyakra vonatkozik ez a babona?
Nem.
De állatokra is vonatkozik.
Állatokra is, hát az bálványimádás az inkább. De ugye, tehát nem csak tárgyakra vonatkozik a babona, hanem tehát nem csak a patkóba való hitünk, ugye, vagy a négy levél lóherébe való bizalmunk a babona, hanem például vannak bizonyos dolgok, hogy...
Fekete macska.
Fekete, ugye ezért mondjuk azért tárgyakhoz kapcsolódnak, de vannak ugye olyan dolgok is, ahol nem a tárgy, hanem pusztán a szokások. Hogyha ez is ez történik, akkor ez is ez lesz meg. Meg hogyha most így süt a nap, vagy így fúj a szél, vagy pedig ez meg az történik, vagy így állnak a csillagok, akkor ilyen lesz az életünk, ugye? Tehát itt valahol a csillagjóslás is, ugye a horoszkóp is valahol, azért súrolja már ennek a babonának a határát. Azért nem mondom, hogy teljes mértékből babona, mert azért a csillagjóslással kapcsolatban azért el kell mondani a horoszkóppal kapcsolatban, hogy a csillagállások lehetnek hatással az ember lelki állapotára, ugye hát a hold az hatással van ugye a tengerre, az apály dagályt azt a holdunk hozza létre, tömegmozzás. Ebből elképzelhető lehet, hogy bizonyos csillagoknak az együttállása valamilyen hatással van, de biztos, hogy nem sorsformáló hatással van. És biztos, hogy nem minden emberre igaz sorsformáló hatással van. Tehát azért mondom, hogy babona a horoszkóp, de azért lehet benne kis...
igazság is.
Nem is az, hogy igazság, hanem inkább ezzel óvatosan élünk, hogy... mert igazából nem tudjuk, hogy a fény, a különböző energiák, amik mágnesességből, vagy pusztán a fény hatásnak a megerősödéséből fakad, ez milyen hatással van az emberi szervezetre. Én ebben nem vagyok szakértő, nem is nagyon kívánok az lenni, úgyhogy nem is szeretnék véleményt sem mondani erről. Minden esetre ehhez nem mérhetjük a mi életünket. Mert ugye itt ez a baj, mi a legnagyobb baj a babonának? Amit te is mondtál, Acika, egyrészt, hogy a hit hiányából fakad. Hát ez elég nagy baj. De a másik hibája mi? Mégis. Ami sokkal súlyosabb, az, hogy az emberre van hatással. Hát az ember képes azért... Találkoztam olyannal, aki átment a fekete macska előtte, és kész. Végig ott megállt, és elment egy másik úton. Az a baj, hogy az emberi sorsokat, meg a horoszkóp, hogy a horoszkóp ezt és ezt írta, és ki sem mozdult a lakásból, pedig mennyi jót tehetett volna aznap. Nem az Istentől várják az életük megjobbulását, hanem pusztán ilyen sorsszerű dolgoktól. Ugye, hogy ezek határozzák meg az én életemet. És ezért olyan nagyon-nagyon veszélyes. A babonával kapcsolatban hogy ezt állapítjuk meg, és akkor én most, ugye, amit tanultunk hittanórán is, és akkor most kérem, hogy Katát is, hogy olvassa csak fel.
A babonás emberek nem Istent akarják tisztelni, hanem jövőjéket megtudni, vagy veszélyes, ismeretlen hatalmak ártó szándékát semlegesíteni. A babona ki akarja kényszeríteni az ismeretlen erőktől a maga akaratát, a vallásos ember csak könyörög Istenhez a veszély elhárításáért.
Ja, tehát látjuk itt a különbséget, ez amit mondok, hogy sorsformáló erőt tulajdonítanak a babonák, és nem Istentől várják a segítséget, hanem bizonyos tárgyaktól, bizonyos szokásoktól. Ezért nagyon-nagyon káros. Tehát az, hogy mi a helyes istenkövetést kialakítsuk életünkbe, tehát kell, hogy helyre rakjuk ezeket a dolgokat, hogy van nekünk segítség, vannak tárgyak, emberek, személyek, szokások, amik segítenek bennünket Istenhez. Ezeket helyesen kell érteni, helyesen kell értelmezni, és ezekkel helyesen kell élni. Mert ha nem, akkor könnyen eshetünk olyan hibákba, hogy bálványimádók leszünk, hogy babonásak leszünk, és akkor már nem Istentől várjuk az üdvösséget, hanem egyrészt saját magunk akarjuk meghatározni a sorsunkat, és akkor mellé lőhetünk, vagy pedig bizonyos tárgyaknak tulajdonítunk olyan erőt, amivel ki akarjuk kényszeríteni a segítséget, és nem az Istentől, hanem más dolgoktól. És akkor megint az eredmény, ez megint kétséges. Persze Isten kegyelme sok mindenre képes, de legfőképpen arra képes, hogyha mi kérjük, akkor megóv bennünket az eltévedéstől. Ahogy beszéltük is, hogy tudunk közbenjárókat kérni, hát most kérjük a boldogságos Szűz Máriát, aki mindig láthatta Jézust, aki mindig tudta hozzászadni tetteit, hogy segítsen bennünket, hogy mindig a helyes úton járjunk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Üdvözlégy Mária,
kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
Asszonyunk Szűz Mária,
Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Kérünk tégedet, légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet. Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is te légy velünk, téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk. Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is te légy velünk, dicsérjen énekünk, időn új napra ébredünk. Adj nékünk üdvös életet, szítsd fel a szív fáradt tüzét, a ránk törő rúdi homályt, világosságod roncsa szét. Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is te légy velünk, téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk. Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is te légy velünk, téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk. Kérünk mindenható Atyát, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki szent lélekkel és veled uralkodik s örökre él. Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is te légy velünk, téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk. Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is te légy velünk, téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk. Mikor lecsukjuk két szemünk, a szívünk virasszon veled, örködjék mindig jobb kezed, hűséges híveit felett.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Nagy Krisztián atya beszélgetett középiskolás diákokkal. Az adást Fucskó Eszter szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a